mint a hófötte Himalája hegycsúcsai. Buddhizmus és környezetvédelem.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ma Kovács Gáborral fogok beszélgetni a buddhista ökológiáról, illetve a buddhista közgazdaságtanról. Szia Gábor!
Sziasztok!
Te hogyan kezdtél el érdeklődni a buddhista közgazdaságtan iránt?
A Tankapuja főiskolára jártam, de előtte nekem volt egy BA végzettségem. Műszaki menedzser vagyok, vagyis ilyen gazdasági irányban tanultam. Utána eljöttem ide a főiskolára, és akkor ezt a kettőt próbáltam összekapcsolni, vagy ötvözni. És így Agócs Tamáson keresztül Zsolnai Jászlóval megismerkedtem, és azóta foglalkozom buddhista közgazdaságtannal lassan 10 éve.
Tehát akkor már voltak kutatások ebben a témában Magyarországon is.
Igen. Nem, inkább az elméletét, meg az elméleti hátterét kutatták, és azzal kapcsolatban publikált. Zsolnai László elég sokat, de ilyen empirikus kutatás, tehát az, hogy itt Magyarországon ezzel mondjuk magyar vállalkozókkal, vagy magyar üzleti modellekkel foglalkozzanak, az még nem volt abban az időben.
Tehát akkor neked inkább ilyen praktikusabb hozzáállásod volt, hogy hogyan lehetne ezt akkor gyakorlatban megvalósítani.
Igen, és most is az van.
És milyen lépéseket sikerült tenned ebbe az irányba, vagy hogyan alakul ez most?
Úgy alakul, hogy én most doktorálok a Corvinus Egyetemen, és buddhista vállalkozók gazdálkodásával foglalkozom ennek keretében, és hát ahol lehet, ott próbáljuk közös erővel az ő üzleti modelleiket, meg az ő vállalkozásaikat, hát hogy úgy mondjam, hirdetni, illetve azt hirdetni, hogy másképp is lehet csinálni az üzleti életet, nem csak a hagyományos mainstream módon.
És akkor egy kicsit talán beszéljünk erről, hogy mi is a különbség a buddhista közgazdaságtan és a hagyományos hozzáállás között.
A hagyományos hozzáállásban az üzletet azt azért csinálják, hogy hasznot maximalizáljanak, hogy profitot maximalizáljanak, vagyis hogy minél több anyagi hasznot húzzanak az üzleti tevékenységből. Ennek az a következménye, hogy nem jellemző az, hogy a vállalkozások, vagy esetleg a nagyobb vállalatok azzal foglalkozzanak, hogy milyen természeti következményei vannak a gazdálkodásoknak, vagy milyen társadalmi következményei vannak a gazdálkodásoknak. Ezzel szemben a buddhista közgazdaságtan pedig arról szól, hogy hogyan vett tekintetbe a gazdálkodásod érintettjeit, tehát hogy a természeti környezetet, illetve a társadalmi vonatkozásokat hogyan, hát csúnya szóval fejezve, hogyan kalkulált bele az üzleti tervezésbe, illetve az üzleti megvalósításba.
Tehát végül is a tudatosság kiterjesztése.
Egy része igen, a tudatosság. Mindenképpen a tudatosság, illetve a kreativitás az, ami megfigyelhető szerintem. Tehát az, hogy új üzleti modelleket találnak ki, az, hogy új ötleteket, kreatív ötleteket valósítanak meg az üzleti életben.
És ez a figyelembevétel azt is jelenti, hogy megpróbálnak kevesebbet ártani ezeknek a...
Természetesen.
A láncszemek, tehát akik benne vannak mindebben a láncolatban, ami a...
Igen, igen, abszolút, így van, így van. Tehát az, most a hagyományos megközelítésben, hogyha van egy nagy vállalatunk, vagy egy hagyományos profit maximalizáló, haszon maximalizáló cégünk, akkor ott arról szól, hogy vannak alkalmazottaink, akiket ki kell fizetni. Egyébként ezek az alkalmazottak megdolgoznak. Megvan az, hogy költség ennyi, bevétel ennyi, és akkor ez van egy különbözet. Van egy társadalmi hatása a gazdálkodásnak, az mondjuk az, hogy termelünk egy X árut, amivel kielégítünk bizonyos vásárlói igényeket, illetve szükségleteket. És ezen felül nem nagyon foglalkoznak semmi mással. A buddhista megközelítés, és inkább azt mondanám, hogy nem is csak a buddhista, hanem az olyan értékalapú megközelítés, ami tekintetbe vesz minden egyéb dimenziót, az pedig arról szól, hogy vannak alkalmazottaim, de őket nem csak anyagilag honorálom, hanem olyan munkát is kell nekik adni, ami értelmet ad az életüknek. Tehát ne az legyen, hogy bejönnek dolgozni, és nagyon rosszul érzik magukat, mert annak a vége úgyis az lesz, hogy vagy kiégnek, vagy egyéb pszichés problémáik lesznek. Tekintetbe veszem azt, hogy az a termék vagy szolgáltatás, amit én csinálok, az ne ártson a vásárlóimnak. Tekintetbe veszem azt, hogy annak a terméknek vagy a szolgáltatásnak az előállításának társadalmi hasznossága van-e, illetve hogy az, amit csinálok és ahogy csinálom, az vajon a természeti környezettel összhangban van-e vagy sem. Uh-huh. Erről szól ez a dolog, és ez ugyanúgy megtalálható, hát gyakorlatilag a világ összes nagy vallásában vagy filozófiai irányzatában. Olyan emberek, akik például vegyük azt keresztények, ők is másképp csinálják ezt. Uh-huh. És
de kifejezetten ilyen nincs, hogy keresztény közgazdaságtan vagy.
De van, uh-huh. És ezzel is nagyon komoly emberek foglalkoznak, uh-huh. nagyon komoly helyeken. Illetve a buddhista közgazdaságtant legelőször a 70-es években említették egy Ernst Friedrich Schumacher nevű Németországban született angol közgazdász. Ő sokat élt Burmában, Dél-Kelet-Ázsiában, és nagyon inspirálta őt a buddhizmus, még az 50-es évek végén költözött ki, és a 70-es évek elején publikált, és leírta azt a fajta dél-kelet-ázsiai gazdasági megközelítést, ami neki nagyon tetszett, számára nagyon inspiráló volt, és amikor ezt publikálta nyugaton, van egy közösségi megosztókon, videó megosztókon, meg lehet nézni, van egy interjú vele, és megkérdezték őt, hogy de miért buddhista közgazdaságtan, és azt mondta, hogy azért buddhista közgazdaságtan, mert ha azt mondtam volna, hogy keresztény közgazdaságtan, akkor arra senki nem figyel föl. Tehát, hogy mindenhol megtalálható ez a dolog, hogy mást és máshogyan szeretnének csinálni, és hát ha így mondjuk, akkor a vallás, vagy ezek a spirituális hagyományok, ezek nagyon erős hátteret vagy motivációt adnak arra, hogy a gazdaságnak ezt a materialista értékrendszerét ezt felváltsák uh-huh. vele.
És ez például egy nagyobb cég, tehát hogy ezek a cégek maguktól érdeklődnek a változás iránt, vagy lennének ilyen buddhista közgazdászok, akiknek ez a feladata, hogy őket valahogy megpróbálják így arra inspirálni, hogy máshogy is lehet, hogy hogyan kell ezt elképzelni.
Nincsenek buddhista közgazdászok, mert ez nem egy gazdasági rendszer, hanem ez egy megoldás valamire. Tehát amíg azt mondom, hogy vannak hagyományos közgazdászok, az azért van, mert a közgazdaságtannak vannak bizonyos tételei, amihez ragaszkodnak az emberek, például ez a haszonmaximalizálás vagy profitmaximalizálás, és akkor ez alapján nagyon szép tételeket, meg gazdasági számításokat lehet levezetni. Ezzel szemben a buddhista közgazdaságtan pedig arról szól, hogy vannak bizonyos problémák, amiket meg szeretnénk oldani. Ebből következően ezt nem gazdasági eszközökkel próbáljuk megoldani, hanem meg szeretnénk oldani, és ennek egy része az, hogy vannak gazdasági dimenziói is ennek a problémának. Tehát ilyen, hogy konkrét buddhista közgazdász, ilyen nincsen. Buddhista megoldások vannak bizonyos gazdasági problémákra. Ez az egyik része a válasznak, a másik pedig az, hogy a cégek, akár kicsi, akár nagy cégek érdeklődnek társadalmilag felelős, ökológiailag fenntartható gazdasági megoldások iránt. Hogy ennek mi a motivációja, ez egy nagyon bonyolult dolog, de minden cég érdeklődik iránta, mert most ez egy trend, ez egy divat. Ami vagy szerencsés, vagy szerencsétlen dolog. Szerencsés az, hogy van, szerencsétlen az, hogy divat, mert ebből is csak profitot lehet realizálni. De alapvetően mindenki érdeklődik iránta, és bizonyos korlátokon belül mindenki próbálja megvalósítani azt, hogy másképp gazdálkodni. Na most a kis vállalkozásoknál, meg az olyan vállalatoknál, ahol van egy tulajdonos, aki mondjuk buddhistának vallja magát, vagy aki mondjuk kereszténynek vallja magát, ott ő ezt teljes mértékben meg tudja valósítani. Mind a alkalmazottai felé, mind a társadalom felé, mind a környezet felé felelősen tud gazdálkodni. És akkor vannak a nagyobb vállalatok, ahol meg keretet ad ennek az egésznek mondjuk a részvényesi háttér, és ők ebben a keretben próbálják a maximumot kihozni ebből a dologból. De zárójelben megjegyzem, ez még mindig nagyon kevés. Ez az utóbbi. Tehát, hogy sajnos nem lehet azokat a problémákat, amikkel így szembesülünk nap, mint nap megoldani ilyen megközelítéssel.
Uh-huh. És egyébként ez az egész világon egyre inkább elterjed, vagy látni ebben valami fejlődést?
Azt gondolom, hogy divat. Uh-huh. Egyre inkább divat. Vannak olyan üzleti modellek, amik, hogyha így utána gondolunk, akkor összhangban állnak a buddhizmus tanításaival. Mondjuk például van ez az autó megosztó, vagy a lakás megosztó hálózat, most teljesen mindegy, hogy a fizetős vagy a nem fizetős, de alapvetően azokon az elveken működik, vagy azt az elvet tudja maga mögött, ami a buddhizmusban is benne van, hogyha nekem van fölöslegem, akkor ezt megosztom a másikkal. Uh-huh. És ez például egy olyan dolog, ami nagyon jó ötlet, hát vannak jobb, meg vannak kevésbé jobb megoldásai, meg vannak visszaélések vele, meg kevésbé visszaélő megvalósításai. Tehát, hogy alapvetően például én azt gondolom, hogy ami jó dolog az, azt mindenképpen felkapják, és felkapják gazdasági értelemben is, meg ötlet értelemben is.
És maga ez a buddhista közgazdaságtan, nekem azt tűnt fel, hogy nagyon szorosan kapcsolódik az ökológiához, vagy inkább a mély ökológiához. Ez igaz?
Igaz, persze. Abszolút igaz. Tehát, hogy az összekapcsoltság miatt, a mély ökológiának is ez a háttere, ez az összekapcsoltság. Akik buddhista szellemben, vagy buddhista értékek alapján gazdálkodnak, azok tudattában vannak azzal, hogy nem használhatom ki a munkatársaimat, tudatában vannak azzal, hogy amit csinálok, az nem lehet ártalmas a társadalomra, ha esetleg pedig olyan terméket állítok elő, akkor azt úgy kell előállítani, és olyan kell, hogy legyen a termék, hogy a saját környezetemben, mármint természeti környezetemben, illetve a nagy globális természeti környezetben sem lehet káros vagy ártó. Ez abszolút megjelenik. És nem is csak a mély ökológia része, hanem egyrészt az ökológia, mind dimenzió, másrészt pedig a társadalom, mind dimenzió, mindkettő nagyon hangsúlyosan megjelenik benne.
Például Bhutánról nagyon sokat hallani, hogy ott ugye teljesen más a gazdasági modell. Akkor végül is lehetne azt mondani, hogy ez egy olyan ország, ami nagyjából ezek szerint, az elvek szerint működik.
Igen, lehetne. Most két dologról beszélünk. Az egyik az, hogy van a mikroökonomia. Azzal foglalkozik, hogy bizonyos vállalkozók, vagy a gazdaság bizonyos szereplői mit csinálnak. Egy vállalkozó, egy vállalat ezzel a szinten foglalkozik. Bhután pedig makroökonomiai szinten próbálja ezt megvalósítani. Makroökonomia pedig azt jelenti, hogy milyen gazdaságpolitikai intézkedések vannak. Tehát, hogy mik a stratégiai gazdasági ágazatok, mibe szeretnénk befektetni már, mint ország szinten, mibe szeretnénk befektetni, mi az, amit törvényileg előírunk, hogy mit kell megtenni a mikroszinten, tehát hogy a vállalkozásoknak mi a kötelező, mi az opcionális, és Bhután ezt makroszinten űzi, ezt a dolgot. Rengeteg olyan vállalkozó van szintén videó megosztókon meg lehet nézni, akik nagyon ötletes, nagyon jó dolgokkal foglalkoznak ott Bhutánban, de ott ez a bruttó nemzeti boldogság az, ami a gazdaságvezető stratégia, ami arról szól, hogy a gazdaságnak a jót kell megvalósítania, vagy a jóra kell törnie. Mm. És ebben a szellemben gazdálkodnak.
Ez mindig egy jó kérdés, hogy mi az a jó tulajdonképpen.
Nagyon bölcsen csinálták a bhutániak, mert ők se tudják, hogy mi a jó. Mm. Úgyhogy azt csinálták, hogy létrehoztak egy kutatóintézetet, ez a Gross National Happiness Institute, ebbe belepakoltak rengeteg tudóst, mármint bhutáni embert, mm. aki helyismerettel rendelkezik, meg belepakoltak néhány olyan tudóst, akinek nagyon jó gazdasági, meg matematikai háttere van nyugatról. És azt csinálták, hogy csináltak egy kérdőívezést, és megpróbálták kitalálni, hogy mi a jó Bhutánban. Tehát elmentek rengeteg emberhez, megkérdezték, hogy nekik, ők mit gondolnak erről a boldogságról. Mm. És akkor ezt vegyítették a király elképzelésével, mert azért Bhután királyság, és tehát ott azért mégiscsak a király határozza meg azt, hogy merre menjünk. Ő meghallgatta a népét ezzel kapcsolatban, és kialakult az, hogy mit tartanak jónak, vagy hogy mi kell a boldogsághoz. Uh-huh. Ezt felosztották 9 dimenzióra, és a 9 dimenzióhoz van azt hiszem 34 darab mérőszám, és ezt mérik. A gazdaságnak ezt kell, sőt nem is csak a gazdaságnak, mert a bruttó nemzeti boldogságnak a gazdaság csak egy dimenziója, és egyéb dimenzió is vannak, és ezt a 34 indikátort mérik. Uh-huh. Két évenként ugyanígy ilyen kérdőíves lekérdezéssel, és akkor a lakosság azt hiszem 10%-át kérdezik meg kérdőíves kutatással, és akkor tudják mérni azt, hogy merre.
Mondjuk a 10% az azért nem olyan sok.
De 10% az ilyen társadalomtudományi kutatásokban az nagyon nagy. Tehát az rengetegnek számít. Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy mondjuk itt nyugaton egy választással kapcsolatban, ahol van mondjuk 5 millió választásra jogosult ember, ott mondjuk egy 2000-es mintát néznek meg, itt pedig laknak körülbelül 700 ezeren, és nagyjából 7000 interjút elkészítenek, az ahhoz képest elég, elég nagy aránynak minősül.
És egyébként tudsz arról, hogy esetleg más országokban is megpróbálták ezt ilyesmi hasonló felmérést végezni, vagy ezt kutatni?
Igen. Nagy-Britanniában is csinálták, Franciaországban is csinálták, ott az állami vezetők inspirálták ezeket a kutatásokat abszolút. Elindult a nyugat is ilyen irányban, illetve azt hiszem 3 vagy 4 éve történt, hogy annyira fölkapták ezt a Gross National Happiness koncepciót, hogy még az ENSZ-be is bevitték, és az ENSZ-be is volt egy ilyen 2-3 napos szimpózium ezzel kapcsolatban, és vannak olyan törekvések, hogy a tisztán gazdasági mutatókat, tehát ilyen rövid időn belül fölváltsa valami sokkal holisztikusabb gazdasági mutató, amivel tudják mérni azt, hogy jó irányba, vagy ilyen jó irányba tart a gazdaság.
Uh-huh. Vagy van esetleg valami európai alternatíva, hasonló alternatíva erre?
Most próbálnak meg ezen dolgozni, igen, hogy legyen, mert ezt, hogy GNH, ezt nem lehet így egy az egybe áthozni nyugatra, se keletre, sehova, mert hogy nagyon sok olyan dimenziója van, ami Bhután specifikus. Vannak politikai téren is erre a próbálkozások, gazdasági téren is, tehát nagyon sokan együttműködnek ezzel kapcsolatban.
Még belegondolva, már valószínűleg csak azt, hogy megkérdeznénk az embereket, hogy szerintük mi a boldogság, mert az annyira eltérő lenne mondjuk nyugaton.
Így van.
Más, mondjuk ázsiai országokban.
Így van.
Minden esetre érdekes felmérés lenne.
Igen, meg teljesen más, mivel mások a koncepciók a boldogsággal kapcsolatban, ezért mást kéne, más eszközökkel csinálni nyugaton, mint ahogy amit csinálnak ott Bhutánban.
Mondjuk abban sem vagyok biztos, hogy tehát, hogy lehet, hogy nyugaton még nagyon sokszor ez a materialista orientált kép van a boldogságról, tehát, hogy lehet, hogy csinálnának egy ilyen felmérést, és akkor az derül neki, hogy még sokan még mindig az anyagi javakat hiányolják, mondjuk lehet, hogy Magyarországon, ahol nem olyan fejlett minden, mint még nyugatabbra.
Ez egy részét azt meg lehet erősíteni, mert hogy tényleg az van, hogy sokaknak az anyagi biztonság az, ami a boldogságot jelenti, viszont itt nyugaton is, meg Magyarországon is vannak már olyan kutatások, hogy a túlzott materializmus az viszont pszichikai problémákat okoz. Tehát, hogy ezzel a részével is teljesen tisztában vannak. Amit ezzel kapcsolatban szerintem a buddhista közgazdaságtan megfogalmaz, és egyedül a buddhista közgazdaságtan fogalmaz meg, legalábbis máshol én nem találkoztam vele, ez a szükségletek és a vágyak közötti különbség. Tehát, hogy a szükséglet az kell ahhoz, hogy tudjak élni. Ez a boldogság egyik feltétele. Viszont a túlzott vágyak, vagy a túlzott vágyakhoz köthető túlzott fogyasztás, az pedig már problémákat eredményez. És ezt a fajta kettősséget, ezt én még nem fedeztem fel, sem mondjuk a keresztény közgazdaságtanban, se egyéb más helyen.
Ráadásul úgy tűnik, mintha a mai gazdaság ugye inkább vágyakat generálna folyamatosan.
Igen, természetesen erről szól. Tehát, hogy ahhoz, hogy a hasznot tudjuk maximalizálni, ahhoz fogyasztást kell növelni. Függetlenül attól, hogy most szolgáltatásokról vagy termékekről van szó. De igen, az, hogy a vágyainkat ki tudjuk élni, és hogy ez okoz majd boldogságot, vagy ez vezet oda, hogy a végén jól érezzük magunkat.
Néhány pillanatig, amíg jön a következő.
Így van.
Az a furcsa nekem ezekben tehát a mai nyugati gazdaságban, hogy annyira egyértelműen láthatónak tűnik nekem, hogy ez végül valami nagy katasztrófához fog vezetni, vagy hogy, tehát, hogy annyira nem veszi figyelembe mondjuk a környezetet, vagy hogy közben mi történik így a világban, hogy láthatóan tényleg nem fog semmi jóra vezetni, és mégsem áll meg. Mondjuk lehet, hogy már annyira önmagát gerjesztő folyamat, hogy nehéz is megállítani.
Igen, ez nagyon komplex. Erről nagyon nehéz beszélni. Bizonyos jelenségek azok, amiket érdemes szerintem itt most kiemelni. Például az egyik az, hogy vannak olyan környezetileg nagyon tudatos vagy vállalatok, vagy országok, de hogyha például országokról beszélünk, mondjuk Kanada, akik externalizálják a költségeiket, ami azt jelenti, hogy ha Kanadának szüksége van bizonyos erőforrásokra, akkor azt nem Kanadából veszi, tehát ott a környezetet nem bántja, hanem elviszi mondjuk Európába, és így fordulhatott elő, hogy ez a kanadai aranybányász cég ugye Erdélyben próbált ezelőtt talán 8-10 évvel elég komoly, környezetkárosító módon vegyszerekkel aranyat bányászni, mert hogy Kanadában jó az, hogy minden szép, de tőlünk messze, itt olyan 15-20 ezer kilométerre, hogyha megcsináljuk, akkor nincs semmi. Tehát, hogy van benne egy ilyen dimenzió is, hogy azt mondja, hogy ami nem itt közel van, vagy amit nem itt helyben csinálunk, akkor annak nem lesz hatása arra, hogy itt mi lesz. van egy olyan hatása is, hogy ha csinálok egy terméket vagy szolgáltatást, de azt én nem fogyasztom, akkor azzal nem károsítok, mert hogy elviszem nagyon messzire, ott meg lesz, ami lesz. Mm. És akkor annak a következményeivel meg ilyen szempontból nem foglalkoznak. Tehát, hogy ez egy nagyon összetett probléma. Szerintem jelen beszélgetésben azt hiszem, hogy ez az, ami talán a legfontosabb ezzel kapcsolatban. De természetesen az is az, hogy állandóan növelni próbálják a vásárlói vágyakat, és ez megint fogyasztáshoz vezet, ami meg termeléshez vezet. Beszélhetnénk arról, hogy a kereskedelem is úgy működik, hogy olyan termékeket cserélnek ki egymással az országok, amiket helyben is meg lehetne termelni, vagy el lehetne fogyasztani. Tehát egy csomó fölösleges gazdasági tevékenység van benne, ami például jelen esetben ugye a kereskedelmet mozdítja előre, de a bolygó ökológiájának teljes mértékben káros.
Mire jó például ez az utaztatás, hogy így terautókkal utaztatják ide-oda a dolgokat országok
között. Így van. Meg hogy úgy utaztatják, hogy ez is ugye a szükségletek, illetve a vágyak. Schumachernek például ez volt a, én azt mondom, kettő közül az egyik legfontosabb alapelve a buddhista közgazdaságtannal, vagy ő azt mondta, hogy szerinte a buddhizmus, hogyha valaki a buddhista elvekkel, értékekkel összhangban gazdálkodik, akkor mindent helyi erőforrásokból kell megoldani, és helyi szinten kell elfogyasztani. Tehát az, hogy mondjuk itt nem eszünk banánt, az azért van, mert hogy itt nem tudjuk megtermelni. És ez volt az egyik alapelve, ami mellett teljes mértékben kiállt. A másik pedig az volt, hogy a nem ártást kell megvalósítani a gazdaságban is.
Mondjuk lehet, hogy ma már ennek van egy olyan aspektusa is, hogy már maguk a termőtalajok is sokszor elég szennyezettek, tehát hogy nem biztos, hogy mindent meg lehetne termelni egy országban, ami most csak szükséges lenne a létfenntartáshoz az embereknek, hogy elegendő tápanyaghoz jussanak.
Igen, erről nagy viták vannak. Én hajlok arra, hogy azért meg lehetne termelni. Tehát, hogy helyi erőforrásokkal és a helyi emberek számára, főleg itt Európában alkalmas lenne ez a dolog. Ami a probléma az, hogy például erre is úgy tekintenek, mint valami gazdasági tevékenységre, hogy csináljunk egy jó nagy üvegházat Spanyolországból, mert az akkor hát, ha működik, vagy elképesztő területeken termesszünk ugyanolyan növényeket, hát azt már csak halkan jegyzem meg, hogy génmódosított növényeket, és hogy akkor ebből tudunk profitálni, mert hogy nagy területen egyszerre ugyanazt csináljuk, akkor mehetnek a kombájnok, és akkor jó sok hasznunk lesz rajta.
Könnyebbet takarítani, mert ugyanabban az időben érik meg.
Így van. Így van. Tehát, hogy a természetre úgy tekintenek, mint valami erőforrásra. Ezzel szemben pedig például a buddhista közgazdaságtan, vagy például egyéb más filozófia vagy vallás által inspirált közgazdaságtan pedig a természetre sosem úgy tekint, mint valami erőforrásra, hanem egy olyan alapra, amit hogyha tönkre teszel, akkor nem csak a bolygó működése szűnik meg, hanem annak elképesztő társadalmi következménye is lesznek. És a gazdasági logikában a természet vagy a természeti környezet az nem szerepel a hagyományos gazdasági logikában egyáltalán nem.
És egyébként ezt hogy kell elképzelni? Lehet, hogy ez nagyon alapvető kérdés, hogy tulajdonképp ki az, aki meghatározza ezt a világgazdaságot? Tehát, hogy a legnagyobb cégek, vagy még fölöttük is vannak olyan emberek, akiknek ebben a legnagyobb a beleszólásuk.
Én azt mondanám, hogy bizonyos szektorok és bizonyos vállalatok azokon a szektorokon belül. Tehát azt, hogy mondjuk egy autóiparban másképp működik ez a dolog, mint a mezőgazdaságban, ahol másképp működik ez a dolog, mint a bankszektorban. A bankszektor az azért nagyon érdekes, mert hogy ők már tényleg olyan dolgokkal kereskednek, illetve olyan dolgokkal foglalkoznak, ami már így hagyományos ésszel nagyon nehezen felfogható. Tehát ez már tényleg az a képzetes képzetesének a képzetese. Olyan pénzzel foglalkoznak, ami igazából már nem is létezik.
Olyan virtuális.
Így van, így
van. Tehát inkább akkor ennek a sok különböző szektornak az együttesével adódik ez a nagy...
Így van.
Így van. Gépezet.
Aha. Így van. Ami meg, hát valószínűleg, de ez gazdaságtörténésznek kellene lenni, hogy az ipari forradalomhoz vezethető vissza, amikor elkezdődött az olyan fajta specializáció, hogy én már csak ezzel foglalkozok, azzal sok hasznot tudok, sok profitot tudok termelni, és akkor ez az egész elspecializálódott egy olyan állapotban, ami ma található. Tehát ahhoz, hogy elkezdjünk autót gyártani, ahhoz kellett egy olyan háttéripar, ahhoz kellett egy olyan bányászat, most bányászni meg csak úgy lehet, hogyha nagyon sokan csinálják, tehát hogy a méret így egyszerűen így felhízlalt a saját magát a mai gazdaság, a mai méretre.
Mondjuk ebben az a szerencsés, hogy ez is ezt az összekapcsoltságot mutatja, vagy amit a buddhizmusban függő keletkezésnek hívnak, hogy minden hatással van mindenre. Tehát, hogy ugyanígy, akkor, hogyha mondjuk az egyének elkezdenek változtatni, akkor az is elkezd majd így hatással lenni más egyénekre, és akkor így talán még...
Egyrészt ez, de azért ez nagyon utopisztikus. Tehát az egyének itt már ilyen szinten nem nagyon tudnak. Tehát ezek a vállalatok, ezek elképesztő nagyok. És ezek a vállalatok olyan monstrumok, amiknek ilyen nehézségéről hat rájuk. Tehát valamit elkezdenek csinálni, akkor annak a hatása is nem feltétlenül holnap jön ki, hanem sok-sok év múlva. És annak a megállítása is nagyon nehéz egy ilyen hatalmas szervezetnek. Tehát így az egyéni szinten mindenképpen meg kell tenni mindent, amit tud az ember, de hát olyan nagyon nagy remény nem szabad ahhoz hozzáfűzni, hogy az egyén meg fogja tudni változtatni ezt az egészet. A saját kis környezetében meg tudja változtatni, és azt mindenképpen meg is kell változtatni. Viszont a másik, ami pozitív lehet, az az, hogy olyan gazdasági szektorok tűnnek föl mostanában, amik olyan problémákra próbálnak kreatív megoldást adni, aminek a megoldása fontos. Tehát, hogy mondjuk a megújuló energiáknak a felhasználása és az ezzel kapcsolatos iparág az, ami például egy olyan szegmens lehet, ami elnyomhatja a többit, elnyomhatja a károsat. Tehát, hogyha ha ebbe investálnak, akkor azzal megszűnik mondjuk a szén, mint erőforrás felhasználása. Ha ebbe investálnak, akkor megszűnik a kőolajnak az ilyen nagy arányú felhasználása már, mint az energetikai szektorban. Ezek mind pozitív irányban hatnak. Akkor az, hogy vannak olyan, ha már a pénzügyi szektorról beszéltünk, vannak olyan befektetések, vagy olyan bankok, amik olyan üzleti modellekkel működnek, amit a hagyományos bankok vagy nem akarnak, vagy nem tudnak bevállalni. Tehát vannak olyan mikrohitel intézetek, akik fejlődő országoknak adnak kölcsön. És hogyha ezt egy hagyományos bank tenni, akkor biztos, hogy az ottani közgazdászok arra az eredményre jutnának, hogy ez túl kockázatos, és ezt nem éri meg csinálni. Ez hiba lenne, de ehhez képest vannak olyan pénzintézetek, akik pedig csinálják ezt, és sikerrel csinálják. Tehát, hogy ugye rosszon belül is van jó, és ahogy így ezek a vállalatok, meg ezek az ötletek elkezdenek kivirágzani, úgy a hagyományos gazdálkodók is rájönnek, hogy ebben van profit, ebben van pénz, tehát hogy lehetséges, hogy az egész önmagát meg tudja változtatni egy pozitívabb irányba. Csak hát a kérdés az az, hogy meddig mentünk el így 2016-ra, tehát hogy visszacsinálható-e a dolog.
Vagy megállítható-e?
Igen, így van.
Esetleg. Aha.
Egy más pályára tehető-e, vagy már elkésztünk ezzel.
És erre nézve vannak kutatások, amiket
Vannak, de azok nem túl pozitívak.
Igen.
Nem túl pozitívak. Tehát azt mondják, hogy igazából így a 60-as, 70-es években volt egy olyan boom, ami után már nem... Tehát, hogy ezt már visszacsinálni nem lehet, csak kezelni a problémákat, és akkor valahogy elhúzni ezt az állapotot, ami most van. De nem.
Vagy valami nagyon gyökeres változás kéne akkor.
Hát igen, ha egyáltalán lehet ilyet csinálni, gyökeres változást.
Mikor arról beszéltél, hogy ugye mondjuk egy hagyományos bank például ezt nem vállalná be, ezt a kockázatot, tehát ezek szerint mondjuk mondható az, hogy a hagyományos modell az inkább a biztos sikerre tör, tehát hogy legszívesebben semmiféle bizonytalansági faktort nem vállal be, vagy...
Nem, azt nem mondanám. Van a kockázat, meg van a haszon, és akkor egy bizonyos elemzést végeznek. Tehát, hogy mekkora az a kockázat, amit bizonyos haszonért bevállalunk. És ez mindenhol így van. Tehát ez így van a bankszektorban is, de így van akkor, ha mondjuk az autógyártásban is, hogy akarunk-e egy új modellt, vagy mit tegyen a okostelefonok, hogy kihozzuk-e azt az új szériát, akkor abból mennyi lesz a bevétel, mennyi a kockázat, hogy ez nem fog összejönni. És akkor azt mondják, hogy mi ezt a kockázati szintet bevállaljuk, vagy nem vállaljuk be.
Igen, mondjuk ilyen szempontból például érdekes, hogy ez nagyon, nagyon nem egyezik meg a buddhista hozzáállással, ahol ugye folyamatosan tudatában van az ember annak, hogy minden változik egyrészt, tehát minden állandótlan, bármikor, hogyha olyan hatások érik, akkor az, ami eddig biztosnak tűnt, az széteshet. Tehát, hogy pont ez hiányzik belőle, és nagyon megpróbálja megragadni a dolgokat egy bizonyos állapotukban, vagy
így van.
Egy jövőt, jövőképet megalkotni így a jelenből.
Van. Így van.
Neked még esetleg eszedbe jut valami, ami szerinted fontos lenne ezzel a témával kapcsolatban még megemlíteni?
Azt, hogy aki úgy gondolja, hogy szeretne ezzel foglalkozni, az mindenképpen tegye meg, mert hogy én úgy tapasztaltam, hogy nagyon sok jó ötlet van az emberekben, és nagyon sokan azért nem teszik, mert mondjuk félnek. Vagy azt mondják, hogy hát én minek csináljam egyedül, mert úgyse fog megváltozni semmi. De hogy így a gazdaságban, én azt gondolom, meg főleg így a vállalkozásokban, hogyha valakinek van elszántsága, meg kreativitása, meg türelme, akkor mindenképpen megéri ezzel foglalkozni, és megéri úgy foglalkozni, hogy én nem úgy csinálom, mint hogy a hagyományosok csinálják, és belefekteti ebbe az energiát, mert nem csak önmagának lesz haszna belőle, hanem hogy az hasznos lesz mindenkinek, akit az a tevékenység érint. Lehet, hogy most így rossz irányba mennek a dolgok, de hogy amit mi meg tudunk tenni, azt mindenképpen meg kell tennünk így a gazdaságban, függetlenül attól, hogy mit csinálunk, de hogy a lényeg az, hogy hogyan csináljuk. Mert hogy ha túloznék, akkor azt mondanám, hogy ennél már csak jobban lehet csinálni. És ez, hogyha van egy jó ötlet, kreativitás, meg erő az emberbe, akkor mindenképpen kell, meg érdemes ezzel foglalkozni. Illetve a másik, hogy aki meg úgy érzi, hogy egy kicsit így tudományos szinten szeretne ezzel foglalkozni, annak is ez egy nagyon, nagyon jó terület, mert hogy izgalmas dolgok vannak, és nagyon jó üzleti modellekkel, meg nagyon jó emberekkel lehet megismerkedni benne.
Hát akkor köszönöm szépen a beszélgetést, Gábor.
Én köszönöm.